Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
1955. októberében a Porsche család vegyes hírt kapott a Német Szövetségi Bíróságtól. Egyszerre volt rossz és jó. A rossz hír egy jogerős ítélet volt, amely kimondta. A közhiedelemmel ellentétben nem Ferdinand Porsche a valódi tervezője a német autóipar legendás modelljének, a bogárhátú Volkswagennek. Ugyanis egy magyar mérnök, bizonyos Barényi Béla minden kétséget kizáróan bizonyítani tudta, hogy a világhírű autókonstruktőr az ő terveivel szinte megegyezően készítette el az autót. A hír jó része meg az volt, hogy bár a per nyertese milliós részesedést követelhetett volna tőlük az összes addig eladott példány után, ő mégis megelégedett egy jelképes, egymárkás, erkölcsi elégtétellel. Ezt a bizonyos Barényi Bélát ugyanis nem a pénz érdekelte. A Volkswagen bogár terveit még 1929-ben alig 20 évesen vetette papírra, lelkes pályakezdőként. A per idején, az 50-es években viszont már a Mercedes-Benz top tervező mérnöke volt, akinek addigi életműve már messze meghaladta a fiatalkori zsengének tekintett népautó ötletét. Szakmai körökben már akkor úgy emlegették, mint a biztonságos autózás megteremtőjét. Az autógyártásért már gyerekkora óta rajongó mérnök ugyanis soha nem arra törekedett, hogy minél nagyobb sebességű vagy minél extravagánsabb karosszériájú járműveket építsen. Őt csak egy dolog érdekelte, szinte már megszállottan. Miként csökkentheti leghatékonyabban a balesetek hatásait az utasokra? A nevéhez fűződő több ezer találmány és szabadalom talán csak a világhírű feltaláló Edison életművével vethető össze. Bár úttörő fejlesztései alapvetően változtatták meg és a mai napig meghatározzák az autóipart, Magyarországon alig ismerik a nevét. Az amerikai autógyártás szimbolikus fellegvárában, Detroitban viszont, máig egyedüli magyarként, és példátlan módon még életében beválasztották az autóipar halhatatlanjainak csarnokába. Különleges életútjáról és olykor meghökkentőnek ható, bár utólag őt igazoló döntéseiről Papp László autógépészmérnökkel beszélgetek, aki a Porsche Hungária oktatási központ vezetőjeként és a Hungaroring műszaki ellenőreként testközelből szerezhetett tapasztalatokat Barényi Béla biztonságtechnikai újításairól. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által az egész emberiségre hatással voltak. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Ebben az epizódban a vendégem Papp László autógépészmérnök, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok. Az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi értékeljük az innovációt. Világra szóló ötletek általában végtelen számú próbálkozás, rengeteg kísérlet és sok-sok hibázás után születnek meg. Akkor tudunk megküzdeni a kihívásainkkal és szabadon alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. Az Álmok Álmodói Podcastot a Volvo támogatta, mert számukra a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségéről szól, hanem mindazt a közeget is jelenti, ami lehetővé teszi, hogy innovatív és fenntartható autókat hozzanak létre. Ahhoz képest, hogy ez egy olyan podcast sorozat, amiben világra szóló teljesítményhújtó magyarokkal foglalkozunk, és nem azért, mert én egy nő vagyok, és nekem az autóipar az egy komplett ismeretlenség, mert nem ez van. De Barényi Béla neve egyáltalán nem volt meg nekem. Ez hogy lehet ahhoz képest, amit majd mindjárt elmesél róla, hogy mi az a pályaiv, ami az övé?
Ennek nagyon komoly oka van, erre később az élete során az élettörténetéből rá fogunk jönni, hogy miért így történt. Ha megpróbáljuk őt belehelyezni a történelembe, hogy úgy mondjam, hát hogy ugye 1907-ben született, és az egész 20. századot végigélte, és én megkockáztatom, hogy tulajdonképpen az autózás aranykorában élt. Ma már egyre kevésbé aranykorról beszélünk, sokkal inkább a zöldek hatására, az autózásnak a környezetkárosító hatásáról beszélünk, ám de akkor, amikor Barényi élt és alkotott, akkor egészen más szempontok voltak. Na most, ha belegondolunk, hogy a 20-as években milyen autók is voltak, hát durván 100 évvel ezelőtt. Hát ha csak egyet mondok, T-Ford. Uh-huh. Ha megnézzük azt, hogy egy T-Ford az miféle műszaki alkotás volt, hát az elején még első fék se volt rajta. Csak a hátsó kerekeit fékezték. Kétfokozatú sebességváltója volt, és hát a mai szemmel eléggé a nulla komforthoz közelített ez az autó. És ha elmondom, ami itt a legfontosabb ebben a témában, hogy a biztonsága, az hogy nézett ki, tragikus volt. Na, ebbe a világba született bele Barényi Béla. Fiatal mérnökként nagyon sok felé jártak az ő gondolatai. Nagyon sok ötlete volt, és 39-ben úgy döntött, hogy megpróbálkozik a Mercedes-szel, mert az már akkor is nagyon komoly autógyár volt. Nagy nehezen, egy ismerőse útján sikerült elérnie, hogy a cégvezetés meghallgassa. És hogy kezdte? Mindenféle figyelmeztetés ellenére, ami úgy szólt, hogy rövid legyél és visszafogott, azt mondta, hogy uraim, önök mindent rosszul csinálnak. Ez volt az első mondata, aztán elmondta, hogy miért. Meghallgatták, majd az akkori cégvezető azt mondta, hogy Herr Barényi, ön 20 évvel előre gondolkodik. Tudja mit? Fel van véve. És létrehoztak egy teljesen külön kis fejlesztő, előfejlesztő irodát, ahol ő dolgozhatott egy kis csapattal. Na, ennek az a jelentősége, hogy hát kicsit nehéz ember volt, nehéz természetű, és jobbnak látták, hogyha őt elkülönítik a nagy pörgésből, és nyugodtan foglalkozhat az ötleteivel és a gondolataival. És aztán később kiderült, hogy ez nagyon jó döntés volt. Olyan fejlesztésekbe kezdett bele, ami az akkori autóipart talán nem elég feltűnően, de forradalmasította. Ez azonban csak az 50-es években kezdett világossá válni, mert hát közben jött a világháború. Belépett a náci pártba. És ez az a momentum, amiért szerintem Magyarországon a 60-as, 70-es években is akár, de még később is nem volt divat beszélni őróla. Olyan hatása volt ennek. De persze nem csak Magyarországon, hát máshol sem értékelték pozitívan ezt a ténykedését. De hát, mint tudjuk, vannak olyan nagy nevek, és nem csak feltétlenül az autós szakmában, hogy ne Wernher von Braunt mondjam, aki az amerikai űrhajózás alapjait rakta le, és hát bizony ő is Hitler szekerét tolta a 30-as, 40-es években. Nos, akkor egy kicsit tovább gördítve az eseményeket. A Mercedesnél ő elkezdett ott fejleszteni és dolgozni, de 45 után ezért a bizonyos náci párt tagságért őt kitették a Mercedestől. És következett néhány olyan év, konkrétan három, amikor ő szabályosan lapátolta a sittet, és részt vett az ország felépítésében, mondjuk így. De az érdekes az, hogy a feje, a gondolatai nem álltak meg. Tehát ebben az időben nagyon sok olyan ötletet papírra vetett, amit aztán később szerencsére meg tudott valósítani a Mercedesnél, ugyanis 48-ban visszavették. És most egy kicsit el kell merülnünk azokban a műszaki részletekben, hogy miért is volt ő nagy. Azt már említettem, hogy amikor ő elkezdte a ténykedését, az autók nagyon primitívek voltak, ami azt jelentette, hogy jó esetben volt egy acélváz, és erre az acélvázra majdnem minden esetben fából készítettek karosszériát. Most ennek az volt a tulajdonsága, hogyha balesetbe keveredett az autó, akkor forgáccsá zúzódott, és a bennülőket nem védte meg. Ezen a helyzeten akart változtatni Barényi. Csak zárójelben jegyzem meg érdekességképpen, hogy ma is van egy olyan autógyár, ami ugyanígy építi az autóit, méghozzá sportkocsikat, és ez a Morgan. Tehát acélváz, és fából van a karosszéria, alumínium lemezzel borítva. Más kérdés, hogy ez a fa karosszéria a legmodernebb technikát takarja. Tehát ez egy ilyen furcsa kettősség a Morgannál is. Na, visszatérve az akkori időkre, amikor a háború után őt visszavették, akkor ő elkezdett gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne nem csak, hogy acélkarosszériás autókat jól megcsinálni, hanem hogy lehet azt úgy megcsinálni, hogy megvédje a bennülőket. Na most mi kell ehhez? Az egyik dolog az lehetett, és volt egy ilyen szemlélet is, hogy amikor ütközik az autó, annak nagyon keménynek, szilárdnak kell lennie, hogy ne rogyjon össze. Igen ám, de ennek az volt a hátránya, hogy olyan lassulások érték a bennülőket, hogy nem minden esetben lehetett ezt túlélni, tehát attól sérült meg, és attól halt meg a bennülő, mert felütközött az autó belső részeire, és nem bírta ki. Na erre kitalálta Barényi, hogy a szilárd utascella az csak az a középső rész, ahol az emberek ülnek, és ami előtte meg utána van, annak puhának kell lenni, hogy felemészze az ütközési energiát. Ezt egyébként őszi barack elvnek is mondják, azóta is.
Az őszi baracknak is olyan puha.
Puha a külseje és kemény a magja. Uh-huh. Tehát ez ugyanez az elv. A másik, hogy az oldalütközésre viszont úgy kell felkészíteni az autót, hogy ne engedje behatolni azt, amelyik oldalról neki megy, tehát ott viszont nagyon szilárdnak, erősnek kell lennie. Rájött arra, hogy a frontális balesetek legtöbbje az úgy végződik, hogy a kormányosztó fölnyársalja a vezetőt. Ez nagyon csúnya dolog, de hát az akkori autóknál, ahol a kormányoszlop egészen az első futómű elé nyúlt, ez azt jelentette, hogy akár 2 méter is lehetett egy ilyen kormányoszlop, azonnal megkapta az ütést, hogy neki ment valaminek az autó. Mi volt a következménye? Ez. És akkor kitalálta azt, hogy olyan kormányoszlopot kell csinálni, ami nem adja tovább az ütközést a bennülőknek, hanem a kormánykerék jobbára a helyén marad, és ami ott elől történik, na azt kellett neki kitalálni, hogy olyan rugalmas, mindenféle tükökkel kialakított kormányoszlop legyen, hogy megmaradjon a kormány a helyén, valamint a kormány felülete puha legyen és rugalmas, hogy az fogja fel a neki lendülő embert.
Az, hogy a Barényi ezeken a biztonságtechnikai szempontokon gondolkodott, az egy különálló valami volt az akkori mérnökvilágban, vagy azért ez létezett, és sok más mérnök a világ más pontjain is ebben volt, csak a Barényi gyorsabb volt, vagy ötletesebb, vagy praktikusabb?
Nekem az az érzésem, hogy akkoriban Barényi úttörő volt ebben a tekintetben. Magyarországon nem volt ismert az ő neve. Külföldön igen, sőt oly annyira ismert volt, hogy még életében beválasztották az autóipar halhatatlanjai közé, és Detroitban ott volt már életében a neve. Tehát ő annyira ismert volt nyugaton. Úgyhogy az ő munkássága, én merem állítani, hogy az ő munkássága alapozta meg a biztonságos autót, mint olyat, igen. Tehát ennek óriási jelentősége van, és amikor kiderült az, hogy a Mercedesnél mik történnek, milyen, mifelé fejlesztenek, akkor nyilvánvalóan a többi autógyár is rámozdult, hogy kell csinálni egy ilyen biztonsági imidzset, és avval nagyon jól el lehet adni az autót. Igazuk volt. És természetesen aztán a Mercedes se hagyta magát, meg a többi sem, és itt mondhatnám a Saabot, vagy lehet, hát a Volkswagen, na ez egy érdekes történet, ha már a Volkswagent hoztam szóba. Annak idején, amikor a Bogár elkészült, és itt hát voltak mindenféle bírósági ügyek is később abból, hogy végül is kicsinálta meg a Volkswagent. Most a helyzet az, hogy Barényinak 1929-ből egy elég komoly tervdokumentációja volt már a Volkswagenről, tehát a népautóról. Ő ezt akkor már lerajzolgatta, és hogy nem, bogárhátú volt légütéses farmotorral, tehát tulajdonképpen ahogyan az később megépült a Ferdinand Porsche szárnyai alatt, hogy úgy mondjam. Na most, amikor Barényi látta, hogy Porsche kijött ezzel az ötlettel és az autóval magával 1936 után, Hitler szárnyai alatt úgy is mondhatnám, mert Hitler ebben meglátta azt, hogy a népnek ezt nagyon jól el lehet adni, hogy akkor most a nép megkapja az ő autóját. Barényi nem foglalkozott ezzel. Aztán később érdekes módon, hogy két újságíró kapta föl ezt a témát, hogy hát akkor most végül is ki az a szülőatya Volkswagen Bogárnak. És ebből per lett, a két újságíró és Barényi között, tehát nem Porsche-val, mert Porsche 1955-ben már nem élt, 51-ben meghalt. De 55-ben volt ez a bizonyos per, és Barényi azt mondta, hogy ha már ez a téma előjött, ő tulajdonképpen nem pénzt akar ebből, mert a Porsche család egyébként minden egyes bogár után egy márkát kapott, és hát több mint 20 millió készült, tehát itt azért érdekes összegek jöhettek, mehettek.
És a Barényi azt mondta, hogy őt ez a vonatkozása nem érdekli ennek a történetnek?
Pontosan.
Mert?
Ugyanis ő akkor már a Mercedes egyik vezető tervezője volt, és őt ezek a dolgok soha nem érdekelték. Azonban itt nem szabad elfeledkeznünk még valamiről. Hogy a Volkswagen körül volt még egy magyar, méghozzá Ganz József. És a 20-as években ő is gondolkodott a Volkswagen ötletén, és az egyik autógyárnál, a Standardnál meg is alkotta a Maikäfert, ami ugye cserebogarat jelent. Ez is egy ilyen kis pupos autó volt, mint a későbbi Volkswagen. Aztán a Standard Superior néven ezt az autót meg is csinálták, és az Álmok Álmodói kiállításon látható is volt a képe, sőt, talán még az autó is. Nos, itt aztán volt egy kis probléma, mert amikor ez az egész dolog központi témává vált Hitler korában, és ugye, mint említettem, meglátta ebben a lehetséges propaganda elemet, akkor kiderült, hogy Joseph Ganz zsidó. Na, innentől Hitlernél el volt vágva, és ő aztán el kellett, hogy meneküljön Svájcba, majd onnan aztán az 50-es években elment Ausztráliába, és ott is halt meg. Tehát tulajdonképpen még akár őneki is lehetett volna szava ebben a perben, de ez ott és akkor nem került elő. Ez csak nekünk egy sovány kis elégtétel, hogy hát valaki magyar ott is letette a névjegyét.
Egyébként Barényi hogy volt magyar?
Apja volt magyar. És nagyon érdekes az, hogy ő ugyan soha nem járt Magyarországon, de annyira magyarnak tartotta magát, hogy amikor 1992-ben Lederer Pál, a Népszabadság Bonni tudósítója készített vele egy interjút, akkor azt mondta, hogy félig magyar vagyok, de a szívem, főleg a szögesdrótok átvágása óta teljesen a magyaroké.
Mi fűthette benne ezt az érzést?
Bizonyára élete során ő figyelemmel kísérte azt, hogy mi történt itt Magyarországon közben. És mivel 97-ben halt meg, ez azt jelenti, hogy a váltás utáni dolgokat is figyelemmel tudta kísérni, és hát a 92-es interjúban már utána voltunk. Tehát talán így rakhat össze az, hogy miért mondott ilyeneket. Tulajdonképpen még egy érdekességet azért nem szeretnék kihagyni, hogy Barényit némely esetben Edisonnal hasonlítják. De azt azért tudni kell, hogy Barényinak ez a 2500-nál is több szabadalma, ez körülbelül kétszer annyi volt, mint amit Edison szabadalmaztatott. Azért ezt ne felejtsük el. Ez egy olyan dolog, ami rávilágít arra, hogy ez az összehasonlítás Edisonnal igencsak helytálló.
Említette az elején, még a beszélgetés legelején, hogy egy talán azt mondta, hogy magának való vagy önfejű ember volt.
Igen.
Ebben a beszélgetés sorozatban ez most már a sokadik életút, amit hallgatok és figyelek, és ez a dolog, hogy önfejű, az szinte kulcs jelentőségűnek tűnik sok esetben.
Igen.
Abban, hogy az ideákból végül megvalósulnak dolgok. Tehát az, hogy úgy emlékszünk vissza ezekre az emberekre, mint akik nehéz természetűek, vagy nem volt velük olyan könnyű, rugalmas az együttműködés, azt egyre inkább a pozitív oldalra teszem, mert van ebben valami olyan kérlelhetetlenség, vagy a lényegre fókuszálás, amitől tényleg lehet, hogy picit olyan karcos lesz valakinek a személyisége, ellenben célirányosan rajta tud lenni azokon a dolgokon, amik visszafele nézve az életét, nagyon jó, hogy tudott azokra koncentrálni.
Igen, és nagyon érdekes, hogy Ferdinand Porsche-nak az élete is ugyanerre példa. Hogy annak idején ő is dolgozott az akkor ismert márkáknál, de aztán mindenhonnan kitették, mert egyszerűen időnként elviselhetetlen volt, és akkor alapította meg azt a tervezőirodát, aminek az egyik terméke volt ugye a Bogár is például.
Meg amikor említette, hogy nagy nehezen kapott 3 perc időt, fiatalon Barényi, hogy elmenjen a Mercedeshez és prezentálja az ötletét, és egyáltalán nem udvariasan, hanem így pacekba azzal kezdte, hogy uraim, önök mind hibáznak. Eszembe jutott a Semmelweis Ignác története, aki dühött leveleket írt a korabeli orvostársainak, hogy gyilkosok, mert nem alkalmazzák az ő felfedezését és módszereit. Tehát nagyon-nagyon hasonlóak, nagyon hasonló minták jönnek fel ezekben az életutakban.
Igen, és Barényinak az volt a szerencséje, hogy a Mercedesnek a vezetője akkor meglátta abban, amit Barényi elmondott, hogy igen, ezt kéne csinálni a következő 10-20 évben. És akkor eljuthatunk oda, amiről ez az ember most beszél.
Tudom, hogy erre nagyon nehéz válaszolni, de mit gondol, hogy mitől lesz az, hogy hasonló végzettségű, hasonló olvasottságú, nyitottságú, műveltségű embereket, ha egymás mellé teszünk a korszaknak a mérnökeit, a biztonságtechnikán gondolkodó agyait, akkor hol dől az el, hogy valaki ekkorát ugrik előre gondolkodásban?
Hát hadd idézem fel a sorozatnak a mottóját, ami úgy szól, Szent Györgyi Albert. Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki. Ez a lényeg, szerintem.
De miért pont ő gondol arra, amire még senki?
Na ez a zsenialitás, ami nem mindenkinek van meg. Pontosan ez.
És tulajdonképpen milyen mázli, hogy abban a tét helyzetben ott nem azt mondták neki, hogy vegye a kabátját és menjen haza, hanem azt mondták, hogy szeretnénk magával dolgozni, sőt, felismerjük, hogy magának milyen a személyisége, hogyan működik, kap egy teljesen üres teret, ahol nyugton csinálhatja, amit szeretne.
Igen, és ehhez kell egy olyan ember, ez a bizonyos Mercedes főnök, akiben lehet, hogy ez a zsenialitás nem volt meg, de a lényeglátó képesség az megvolt. És ezért tudott úgy dönteni, hogy adjunk lehetőséget ennek az embernek. És ez nagyon jó döntésnek bizonyult. Ő láthatta azt, mert 72 körül ment nyugdíjba, és akkor még 97-ig élt. Tehát ő láthatta azt, hogy az, amit ő elindított az autóiparban, az aztán hova jutott. Mert az én megítélésem szerint körülbelül ez volt az a korszak a 70-es évektől, amikor majdnem, hogy évről évre javultak az autóknak az ilyen mutatói, ami a bennülők életének a megóvását célozták. És nem véletlen az, hogy hát 74-ben én már ezzel foglalkoztam az iskoláim végén. És aztán később persze találkoztam vele azzal, hogy az autógyárak ezt hogy is csinálják. Hát voltam például az Audinak az ütköztetési laboratóriumában, és végignéztünk egy ilyen ütköztetést. Hát nagyon, nagyon komolyan csinálják ezt ma már. És nekem akkor eszembe jutott, hogy Barényi nélkül lehet, hogy ez nem így lenne, vagy legalábbis nem akkor, hanem talán csak később következett volna be.
A Barényi, igaz, hogy ő fiatal volt, tehát kisgyerek volt még, mikor az apja meghalt, de a legmeghatározóbb évei azért egy ilyen nagyon jó módban teltek. Tehát ő volt egy saját tapasztalása arról, hogy ők egy vagyonos család. Miért nem fordult meg később az ő fejébe, hogy ahogy a Porsche, úgy ő is alapíthatna egy saját céget?
Mert azok a dolgok, amikkel ő foglalkozott, sokkal nagyobb anyagi ráfordítással voltak kipróbálhatók. És ezt ő csak ilyen nagy környezetben, nagyon anyagilag megalapozott környezetben, mint ami egy autógyárnál van, ott tartotta megvalósíthatónak. Uh-huh. Ez egészen biztos, hogy ez volt az oka.
Említette, hogy a Barényit az Edisonhoz hasonlítják, és hogyha az ember jobban megnézi ezt az összehasonlítást, akkor a Barényi jön ki jobban. Az összes többi találmánya és fejlesztése is autóipari témájú, vagy voltak egészen más területek is, amikkel foglalkozott?
Autóipari volt. Nyilvánvalóan azért is ismertebb Edison neve, mert hát ugye a villanyégő volt az egyik, amit ő kitalált. Ez az egész világon elterjedt. Barényi működése, most egy kicsit furcsa, ha ezt így mondom, hogy az autóiparra korlátozódott, na de ennek a folytán került el máshova is, csak akkor már nem úgy, hogy Barényi, hanem Mercedes. És így az ő neve az csak a szakmában volt ismert, ott azonban igen.
Tehát bátran kijelenthetjük, hogy ami ma az autóiparnak a biztonságtechnikai kutatása, ez az egész iparág, ami azzal foglalkozik, hogy biztonságos legyen a közlekedés, annak visszavezetve pár évtizedet a nullpontja Barényi Béla?
A kizárólagosságot azt nem mondanám, de hogy döntő szerepe volt, az egészen biztos.
Nem túlzás azt mondani, hogy annak, ami ma már természetesnek hat, vagyis hogy az autóink számos biztonsági megoldással felszerelve működnek, az alapjait Barényi Béla tette le. Öntörvényűnek, magának valónak mondják. mint szinte mindenkit, akivel az Álmok Álmodói podcast nyitó évadában foglalkoztunk. Nem feltétele a kiugró teljesítménynek a nehéz természet, de sokszor előkerült. Mintha nem maradna már energia vagy kedv simulékonynak lenni a lényegibbnek tartott szakmai ügyek mellett. Vagy az is lehet, hogy ezeket a legendákat a környezet némi féltékenysége is építi. Akárhogy is. A teljesítmények egyértelműek. Ők mind világra szóló magyarok, akiknek életútját, személyiségjegyeit, mozgatórugóikat inspiráló volt közelebbről megismerni. Ez volt az Álmok Álmodói podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője Pásztor Gábor, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor, a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Auto Hungária.
Beaton. Ez egy Beaton podcast.